kedves gyülekezet, imádságra készülve hallgassuk meg Júdás 4. könyvéből, a 14. részből az első 23, helyesebben 24 verszakot, majd pedig imádságra készülve fennállva fogjuk énekelni a 481-es énekünk első verszakát, amely itt kezdődik, Krisztus báránya vagyok. Mózes 4. könyvének 14. részéből így szól a Szent Ige hozzánk, felemelte szavát az egész gyülekezet és sírta nép azon az éjszakán. És mindnyájan zúgolódtak Mózes ellen és Áron ellen Izrael fiai, és mondták neki az egész gyülekezet, vajha megfordultunk volna Egyiptom fölé, vagy ebben a pusztában vajha meghalnánk. Miért is visz be minket az Úr arra a földre? Hogy fegyver miatt fújjunk el? Feleségeink és kicsinyeink prédára legyenek? Nem jobb volna nekünk visszatérnünk Egyiptomba? S mondanának egymásnak, szerezzünk előttünk járót, és térjünk vissza Egyiptomba. Akkor arra levonultak Mózes és Áron Izrael fiai gyülekezetének egész közösség előtt, Józsué pedig a Nun fia és Káleb, a Jefunné fia, akik a földnek kémlelői közül voltak, meghasogatták ruháikat. És szóltak Izrael fiai egész gyülekezetének ezt mondva, a föld, amelyen által mentünk, hogy megkémleljük, az igen-igen jó föld. Ha az Úrnak kedvetelik bennünk, akkor bevisz minket arra a földre, és nekünk adja azt, amely tejjel és mézzel folyó föld. Csak hogy ne lázongjatok az Úr ellen, se ne féljetek annak a földnek népétől, mert ők nekünk csak olyanok, mint a kenyér, eltávozott tőlük az ő oltalmuk, de az Úr velünk van, ne féljetek tőlük. Mikor pedig az egész gyülekezet azon tanakodott, hogy megkövezze őket, megjelent az Úrnak dicsősége a gyülekezet sátorában, Izrael minden fiának. Mondta az Úr Mózesnek, meddig gyaláz engem ez a nép? Meddig nem hisznek nekem mindam a csodatételeim mellett, amelyeket cselekedtem közöttük. Megvertem őket több halállal, és elvettem őket, téged pedig nagy népé tettek, és őnálánál erősebbé. Mondta Mózes az Úrnak, ha meghallják az egyiptombeliek, mert közülük hoztak fel a népezete hatalmad által, elmondják majd a föld lakosainak, akik hallották, hogy te, Uram, e nép között vagy, hogy szemtől szemben megjelentetted magadat, te Uram, és hogy a te felhőd megállott ő rajtuk, és felhőoszlopban járt te ő előttük nappal, éjjel pedig tűzoszlopban. Hogyha mindegyik elveszted a népet, így tolnak majd a népek, amelyeket hallották az egy híredet, ezt mondva, mivel hogy nem vihette be az Úr a népet a földre, amely felől megesküdött neki, azért öldözte le őket a pusztában. Most azért az magas tartassék fel az Úrnak ereje, amik éppen szólottál, és mondván, az Úr kétfedelmes a haragra, a nagy érgalmasságú, megbocsát hamisságot és védket, de a bűnös nem hagyja büntetlenül, megbünteti az atyák álmokságait a fiakban harmad és negyedik ígben. Kérlek, kegyelmezd meg a nép hamisságának, a te irgalmasságod nagy volt a szerint, amit éppen megbocsátottál a népnek Egyiptomtól fogva, mint eddig. És mondta az Úr, megkegyelmeztem a te beszédet szerint, de bizony a lélekén, és betölti az Úr, dicsősége az egész földet. Hogyha mindazok az emberek, akik látták az én dicsőségemet és csodáimat, amelyeket cselekedtem Egyiptomban és Egyiptomban, és megkísértettek engemet immár tízszer, és nem engedtek az én szómnak, nem látják meg azt a földet, amely felől megesküdtem az ő atyáiknak, senki sem látja azok közül, akik gyaláztak engem. De az én szolgámat Kálebet, mivel hogy más élet volt vele, és tökéletességgel követett engem, beviszem őt arra a földre, amelyre bement, és örökségül bírja azt az ő magva. Isten tegye áldottá hallott igék, imádságra készülve a 481-es ének első verszakát énekeljük fennállva, így kezdődik Krisztus báránya.
Thank you.
Édesatyánk, te, aki teremtetted az eget és a földet benne, bennünket, botladozó embereket, mégis a te bölcsvégzésed alapján úgy gondoltad ki, hogy rajtunk keresztül szeretnéd üzenni a te ügyedet, a te gondolataidat, a te igédet a környezet számára. Szeretnél bennünket alkalmassá tenni arra, hogy hirdetői és megtartói legyünk mind azoknak, amiket te ránk bíztál. Annyi veszély leselkedik a közben, miközben a te ügyedben kell járnunk, vagy egyszerűen csak élnünk kell ebben a világban, és ezek mind gyengévé, botladozóvá teszik a mi menetelünket, életünket. Annyiszor átértékeljük a vele kötött szövetségünket. Hittük azt, hogy rossz szövetséget kötöttünk. Nem kellett volna a te dolgaidnak, a te hívásodnak engedni, és az életünket a te kezedbe bízni. Ennyire inkább gondoljuk azt, hogy jobban megy azoknak a dolga, akik neked házat fordítanak, és mennyivel jobb az, hogyha a saját kezünkbe vesszük a mi életünk folyását, dolgainkat. Örökké való Isten, te mégis bölcs terveid szerint azt képzelted, és azt gondoltad, hogy mi úgy Jézus Krisztus áldozatát figyelembe véve bennünket alkalmassá tettél arra, hogy a Szent Igé ige fordozói lehessünk. Úrunk, formáld át életünket, formáld át gondolatainkat, agyelmesünk, tisztességes, benned bízó, a te igéd hordozói, a te igéd követői ezen a földön. Örökké való Isten, hogy könyörögünk most népünkért, te látod, hogy mennyi gond és probléma van, hogy könyörögünk népünk vezetőiért, te látod, hogy a te nevedre milyen nagy gyalázatot hoztak, és te tudod ebből a helyzetből is kihozni országunkat, te tudod ezt a helyzetet átformálni, átgondoltatni, és te arra bátorítottál bennünket, hogy könyörögjünk népünkért, hogy békességes életünk legyen. Te vagy az, aki ezekben a helyzetben is tudsz olyan helyzetet teremteni, amely egy másfajta gondolkodásnak legalapot. Hadd könyörögjünk, Urunk, azokért, akik most éheznek, fáznak, hadd könyörögjünk azokért, akik a törvények miatt jogaitól megfosztottak, te ezeken a területeken mindenkivel szolidaritást vállalsz, és azt mondtad, hogy amennyiben megcselekedjük egyel, a legkisebbek közül veled cselekedjük meg. Így, ha szeretnénk veled találkozni, ezeken a helyeken és területeken találhatunk meg téged. Hadd könyörögjünk most a betegekért, hadd könyörögjünk a gyászolókért, hadd tegyük külön keverbe most Barzó testvért, adja az ő családjának és neki magának is békességet és megnyugvást. De hadd könyörögjünk a közöttünk álló alkalomért, szenteld meg jelenléteddel, hiszen ha nem vagy közöttünk, nincs értelme egyik létünknek. Hadd jöjjünk most hozzád az élettanult imádság szavaival, Ti Atyánk, vagy a mennyekben szenteltessék meg a te neved, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljunk helyet. Folytassuk Isten tiszteletünket a 23-as énekünkkel. A 23-as ének így kezdődik, azért jött Jézus, hogy megkeressen, a kárhozastól megmentsen engem, hogy megragadjon áldott kezével, s üdvösség útjára vezessen el, hogy ő követve minden lépéssel neki szolgáljon életem, őt áldja mindig életem. A 23-as éneket énekeljük el a igehirdetés előtt. Thank you.
testvérek, az ige hirdetés alapjaként szeretném elolvasni Mózes 4. könyvének 13. részéből a 31. verset, ez a felolvasott szakaszunk előtti részből való. 4 Mózes 13.31-ben így olvassuk az igét, és jól lehet, Káleb csendesítette a Mózes ellen háborgó népet, és azt mondta, bátran felmehetünk, és elfoglalhatjuk azt a földet, mert kétség nélkül megbírunk azzal. A Szentírásnak minden története a mi tanulságunkra iratott meg, és nem azért, hogyha valami helytelen dolgot olvasunk benne, akkor ítélkezzünk bárki felett is, hanem hogy tanuljunk belőle, és így olvassuk a pusztai vándorlás történeteit is, Izrael népének a történeteit is. Most is a tanulságokat szeretnénk levonni, semmiképpen sem ítéletet mondani. Az imádság előtt felolvasott történetnek az előzményeit hadd foglaljam össze röviden, azt hiszem mindannyian jól ismerjük, de nem ártanám feleleveníteni. Szűk két évvel vagyunk azután, hogy kihozta Isten az ő népét Egyiptomból, és a pusztai vándorlásnak az időszaka ez már, és mennek az ígéret földje felé. Mózes elküld 12 kémet, minden egyes törzsből a vezetőt kiválasztja, és elküldi őket, hogy nézzék meg azt a földet, ahová Isten akarja bevezetni a népet. Ez nem Istennek az utasítása volt, nem is biztos, hogy teljesen jó gondolat volt ez. Talán azt gondolta Mózes, hogyha majd a törzsek, 12 törzs vezetője látják, hogy micsoda nagyszerű föld az, ahová be kell menni, akkor ezzel bátorítást tud adni a négy többi tagjának, és bátran mehetnek majd ezek után elfoglalni azt a földet, amit Isten ígért nekik. 40 napig tart ez a kémlelő hadjárat, és utána visszatérnek. Éppen a szőlőérésnek az ideje volt ez, minden van az a jól ismert kép is, amikor egy olyan óriási szőlőkültöt visznek a vállukon egy rúdon, hogy ilyen óriásit még addig nem láttak, aztán visznek azért fügét és gránátalmákat is, hogy megmutassák, hogy valóban igen, ez tejjel és mézzel folyó föld. Megállapítják ezt a kémek, hogy csodálatos hely ez. Ám a 12 emberből 10 úgy ítélik meg, hogy nem tudják bevenni ezt a földet, mert ott óriások, anákiak laknak, mi csak olyannak tűnünk előttük, mint a sáskák. Lehetetlenség bevenni ezt a földet. Ők is így látják, hogy mi csak apró sáskák vagyunk, és mi is így látjuk magunkat, mondják ezek az emberek, és hát ennek a 10 kémnek sikerül is ezt elhinteni a nép többi része között, és egyedül Józsué és Káleb, ők ketten mondják azt, hogy bátran elfoglalhatjuk azt a földet, ők Isten ígéretére hivatkoznak, nem azért, mert ők annyira biztosak lennének a maguk dolgában, hanem azért, mert Isten megígérte, hogy nekünk adja, és kétség nélkül megbírunk azzal, az Úr velünk van. Ez tehát itt az alap helyzet. És mivel ebből a 12 személyből tizen azon a véleményen voltak, hogy bár nagyon jó és szép az a föld, ahová menni szeretnénk, de lehetetlen bemenni, mert túl erős ott az ellenség, ezért a nép nagy része is elhitte ezt, és elkezdett sirálykozni, önsajnálatba sodródtak, és elkezdtek zúgolódni a vezetők ellen, Mózes ellen és Áron ellen. Azt hiszem általában is jellemző az, hogy amit a többség mond, azt úgy el szokták fogadni az emberek, biztos igaza van a többségnek, lehetetlen, hogy ilyen sokan tévedjenek. Feltehetjük magunknak azt a kérdést, hogy merjük-e átgondolni, mi a saját helyzetünkben, amikor többségi véleménnyel kerülünk szemben, hogy biztos, hogy a többségnek van-e igaza, vagy a kisebbségnek, de nem is ez a fő kérdés, hanem az, hogy mi az isteni álláspont, Isten melyik oldalon áll, melyik az, amit, az az út, amit Isten támogat. Egy-két példa jutott eszemből a Szentírásból, ahol a kisebbség képviselte az isteni gondolatot, az isteni tervet, az isteni ígéretet. Dávid jutott eszembe, amikor Góliáttal kell megküzdenie, illetve nem is jól fogalmazom, mert nem kell megküzdenie, hanem azt látjuk, hogy ez a filiszteus óriási erővel rendelkező hadvezér ott áll és gyalázza Izrael istenét, és Izrael katonái közül senki sem mert kiállni ellene, senki sem meri megpróbálni, mert lehetetlennek tűnik legyőzni ezt az embert. Itt is milyen érdekes, ugyanaz a gondolat vetődik fel, egy óriás látnak maguk előtt, akiről tudjuk erről a Góliátra, hogy valóban hatalmas termetű volt. Itt is óriás látnak, mint ahogy ott a kémeknél is ezt olvastuk, hogy óriásokat láttak maguk előtt, és jön ez a Dávid, ez a pásztor, kamasz fiú, aki csak el lett küldve otthon, hogy vigyen egy kis sajtot, vigyen egy kis elemózsiát az ő testvéreinek, akik ott vannak a harcmezőn. És Dávid meghallja, hogy ez a Góliát gyalázatta illeti Izrael istenét, és ő azt gondolja, hogy ezt nem lehet így hagyni. És ő, Dávidnál is azt látjuk, hogy nem a saját erejében bízik, hanem Istenben bízik, akiről az a tapasztalat, hogy nem hagyja egyedül azokat, akik bíznak ő benne. Úgy látszik itt is, hogy egyedül Dávid van ezen a véleményen, egyedül ő mert kiállni ezzel az óriási ellenséggel szemben, és ő mondja egyedül, hogy ennek a Góliátnak, hogy te karddal, dárdával és pajzsal jössz ellenem, én pedig a seregek urának, Izrael seregei istenének nevében megyek ellened. Dávid azért, mert kiállni ezzel az ellenséggel, óriási ellenséggel, Góliáttal, mert tudja, hogy Isten van vele, és Isten tud győzelmet adni neki ebben a helyzetben. Ez a Góliát valóban óriási termetű volt, tetőtől talpig páncélban, óriási volt az ő ereje is, a fegyverzete is kiváló volt, úgy látszott emberileg nézve, hogy nincsen, aki legyőzze őt. Ez volt a többségnek a véleménye. Azonban Dávid Istenben bízva megtalálta azt a pontot Isten segítségével, amivel aztán le tudta dönteni ezt a hatalmas ellenséget, és le tudta győzni. egyedül ő gondolta ezt így, de ő hordozta az isteni akaratot, az isteni gondolatot. Aztán egy másik történet, erre is gondolhatunk itt, amikor Sidrák, Misák és Abednego nem hajlandóak meghajolni a király arany bálvány szobra előtt, amit állított, és azt mondja, hogy mindenkinek meg kell hajolni ezelőtt. Ez a három fiatal bátran mondja, hogy ki tud minket szabadítani az örökkévaló, az égő tüzes kemencéből, de ha nem tenné is, mi akkor sem borulunk le ezelőtt az állókép előtt, mert mi egyedül az örökkévaló egy Istent vagyunk hajlandók imádni. Azt látjuk, hogy Sidrák, Misák és Abednego is erős kisebbségben vannak, mindenki leborul ezelőtt a bálványszobor előtt, amikor erre megérkezik a parancs, és csak ők hárman maradnak talpon. Itt is kisebbségben vannak, mégis ők képviselik az isteni gondolatot. Aztán szintén ebből az időből, ott Dániel idejéből, Dániel a másik személy, akitől szintén ez a jól ismert történetre emlékszünk, amikor őt pedig az oroszlánok vellébe dobják azért, mert hűséges marad a mindenhatóhoz, mert ő akkor is háromszor imádkozik naponta, ahogy korábban tette, amikor ezért halálbüntetés járt, az oroszlánok vennébe vetik őt. Ő is kisebbségben marad ezzel az álláspontjával, kisebbségben marad az isteni akarat követésében, és Isten segítségül lesz neki is, megmenti az oroszlánok melléből. Visszatérve itt a mózesi történetre, csak Józsué és Káleb látja úgy a 12 kém közül, hogy az ígéret földje bevehető, mert Isten megígérte ezt az ő számukra. Végig szoktuk-e gondolni, halva a többség és a kisebbség véleményét, hogy vajon az Úr melyik oldalon áll. Itt a felolvasott szakaszban, Mózes 4. könyvének a 14. részében, így utólag olvasva hihetetlennek tűnő gondolatokat olvasunk a nép részéről, amikor mindenki zúgolódik és lehetetlennek tartják ezt a dolgot, hogy Isten bevezesse őket erre a tejjel és mézzel folyó földre. Azt gondolják, hogy az örökkévaló csak azért hozta ki őket Mózes vezetésével, hogy aztán ott a pusztában halljanak meg. Ez így utólag olvasva egy hihetetlennek tűnő gondolat, hogy ez egyáltalán felvetődhetett, és utólag már könnyű látni, hogy igen, tudjuk jó, hogy bevezette Isten aztán az ő népét. Zúgolódtak Isten ellen, zúgolódtak az ő vezetői ellen, Mózes ellen és Áron ellen, az ellen az Úr ellen, zúgolódtak, aki kihozta őket a rabszolgaságból, Egyiptomban rabszolgaságból, itt utólag megszépülnek az emlékek, és ez is tanulságos, azt hiszem, hogy utólag így látja a nép, nem arra emlékezik, hogy milyen nehézségben, milyen elnyomásban volt részük, vissza akarnak menni egy olyan Egyiptomba, ami talán nem is létezett, zúgolódnak az ellen, az Isten ellen, aki kiszabadított őket ebből az elnyomásból, aki vezette őket a pusztában, mannát adott nekik, és még sorolhatnánk az áldásokat. Nagyon hasonló ez a történet több szempontból ahhoz az esethez, amikor Isten felhívta Mózest a Sínai hegyre, hogy a törvény táblákat átadja neki, és a nép lent elkezd dugulódni, amikor Mózes Istennel van, imádkozik hosszabb időn keresztül, és a nép mit csinál lent? Aranyborjút készít, elkezdenek egy idegen Isten bálványszobrot imádni, Istennek a haragja akkor is felgerjed a nép ellen, de Mózes nem azt mondja ebben a helyzetben, hogy jó Istenem, te jól tudod, hogy mit kell tenni ebben a helyzetben, hát tedd, hanem a végsőkig könyörög a népért, hogy hadd meneküljön meg Istennek a kegyelmére, appellál, mert te nagy irgalmasságú, és Isten vagy, aki késedelmes a haragra, kegyelmezd meg ennek a népnek ebben a helyzetben. És most ugyanez történik, a nép zúgolódik, lázong, Isten haragja újból felgerjed, Mózes könyörög a népért, a mi tanulságunkra idatott meg ez a történet, az is, hogy a többség úgy véli, hogy sokkal jobban tudja, hogy mire van szükségük. Mindiszer látjuk ezt, hogy ilyen magabiztosak egyesek, és összeverődnek többen, és sokan lesznek, akkor már még inkább magabiztosak egy olyan dologban, ami egyáltalán nem úgy van, nincs igazságtartalma, nincs mögöttes valóságtartalma. Sokkal jobban tudják itt egyesek, hogy mire van szükségük, és az is hihetetlennek tűnő gondolat, de így van, hogy már elkezdenek keresni egy másik vezetőt, nézik, hogy ki lehetne az, aki visszavezetne minket Egyiptomba. Az Úr megőrzi őket ettől az őrültségtől, hogy visszamenjenek a rabszolgaságba, a kizsákmányolás alá, de egyesek ezen gondolkodnak a többségben levők közül. De József és Káleb kitartanak amellett a gondolat mellett, kitartóan mondják, hogy az Úr velünk van, ne féljetek tőlük, megesszük őket, mint a kenyeret, még ilyen bátorságot is mondanak, mert az Úr megsegít minket. A többség továbbra sem hallja meg, siránkoznak, és úgy tűnik, hogy kisebbségben maradnak a véleményükkel. Félértés ne essék, nem arról akartam most prédikálni, hogy mindig a kisebbségben levőknek van igaza, mert ez nem igaz, ez nem biztos, hogy így van, hanem arról, hogy érdemes tanulnunk azoknak a példájából, akik bátran ragaszkodnak az Úr ígéretéhez, ígéretében, és tudják, hogy az Úr velük van, és át tud segíteni lehetetlennek tűnő helyzeteken is, akkor is, ha a többség nem így látja, vagy akkor is, hogyha áthidalhatatlannak tűnő akadályokat látunk magunk előtt. Bár csak akkora hitünk lenne, mint volt Dávidnak, amikor Góliáttal küzdött, vagy Sidráknak, Misáknak és Abednégónak, Nabukodonozor idejében, vagy Józsefnek és Kálebnek, itt Mózes idejében, a honfoglalás előtti időkben. Bátran felmehetünk és elfoglalhatjuk azt a földet, mert kétség nélkül bírunk azzal, mert az Úr velünk van. Amen.
fogalmon nem adom. 429-es élet első
Thank you.
szeretném hirdetni alkalmaik, azt a Isten érted bennünket, a ránkövetkezők mi alakulna, szerdán este, akkorától a munkanélküliek programja lesz, mindenkit várunk szeretettel erre az alkalomra, aki érintett, vagy aki segítő, és nagyon nagy szükség van arra, hogy nyilvánban hordozzuk ezeket az embereket, akik egy kilátástalan a helyzetük, és talán úgy látják a jövendőt, mint ahogy az ígéres földje előtt álló nép, és a problémákat akkorának, mint annak hírai. Csütörtökön este 7 órától imaóra lesz, majd azt követően biblióra, vasárnap a szokott rendben, kérdítő ifjúsági óra, és 11 órától pedig Isten tisztelet lesz, ha Isten életet felülünket. 18-án szerdán lesz a következő filmklub, ha én jól tudom, az lesz a harmadik szerdán, és 29-én pedig az utolsó vasárnapon lesz zenés vasárnap délután a Fehinger csurkúja dúó lesz a rendvényünk, gondoljunk erre is imádságban. Hanem valakinek kérdése, említeni valója, vagy valamilyen kritikája. Ha nincsen, akkor a megkezdett éneket énekeljük végül, a 429-es éneklik második verszakot következni, szokad én bűnöm nagyon, mint parton a homok kezdettel, majd pedig ennek a verszaknak elénekése után áldás, meghallgatva, fogadva a harmadik verszakot fennállva záró énekként fogjuk énekelni. Énekeljük tehát végig a 429-es megkezdett énekünket. Az ő arcát, te reális adjon, békességet neked. Amen.